Tiszteltem hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Nagyon érdekes, hogy mennyire kétféleképpen látják Laoszt a Magyarországról oda kiránduló turisták, üzletemberek. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy ez a nyugalom szigete, ide kívánkoznak, itt akarnak élni, mert hogy itt még tényleg természet közeliek az állapotok, gyönyörűen virágzik minden, hatalmas nagy ültetvények vannak, és igazából nincs miért aggódni, nincsen túlságosan nagy nagyváros nyüzsgés sehol. A másik oldalon meg azok vannak, akik azt mondják, hogy hát elképesztően unalmas a hely, és kétségtelenül vannak értékei, de hát azért mindig kell jó néhány könyvet, hogy legyen olvasnivaló, hogyha már nagyon unnánk magunkat. Tehát az biztos, hogy Vientiane a főváros, nem egy New York. Az egyik úti könyv úgy fogalmaz, hogy kiváló menedék a modern világ zaklatott ritmusából kiszakadni vágyóknak. Hát lefordítom, igazából nincs túlságosan sok ember az utcákon, és nincs hatalmas nyüzsgés, mint hogyha megállt volna az idő néha, olyan a hangulat a fővárosban. Minden egy kicsit le van lassulva. A 2x3-sávos központi úton néha elporoszkál néhány tuk-tuk, vagyis motoros mini taxi, a szuvenírárusoknál meg fél óránként feltűnik egy kóbor turista, aztán nagyjából ennyi. Állítólag, amikor egy magyar diplomata először ellátogatott Laoszba, akkor kocsival átszáguldott a fővároson, és hát nem értette, hogy miért nem ér még mindig oda Vientianebe, ahol az állomás helye van, aztán később vette észre, hogy már régen is hagyta. A szállodánk előtt várakozó taxis remek programot ígért nekünk egy órában, aztán menet közben ezt megszorozta négyel, úgyhogy a buddhista templomok mellett megmutatta a szocialista Laosz emlékhelyeit is, de nem bántuk, mert olyan volt, mintha egy időutazás részesei lettünk volna. A hivatalos propaganda az 1992-ben elhunyt vezér és ideológus dicső tetteit hirdeti. A pártmúzeumban például megtekinthetjük a mester szemüvegét, vérnyomásmérőjét, szandáját, rádióját, tollasütőjét és azokat a pingpongütőket, amelyeket a legtöbbször használt. Az épület aulájában aranyszobor, a falakon fotók. Az egykori vezető mellett a központi bizottság tagjait is bemutatják. Ott jártamkor egy egyetemista csoport volt az épületben, és a kísérőjük minden fényképnél megállt és elmondta a tudnivalókat. A hallgatók meg elővették a mobiltelefonjukat, és minden szavát a kísérőnek, az idegenvezetőnek rögzítették a készülék memóriájába, hogy később vissza tudják hallgatni. A múzeumban láthatunk még egy tipikus laoszi házat, és az ország fő termékeit, gyógyszereket és ékszereket. És bemutatják az osztályharc főbb állomásait, a végső győzelemre egy szárnyas bomba is utal. A Laoszi Nemzeti Múzeum kevésbé érdekes, itt is le kell adnunk a kamerát, a fényképezőgépet, de hát szerintem ez azért felesleges, mert nem kell agyon használni a masinát. A szokásos törött cserépdarabok mellett Laosz történetét is bemutatják. A dinóknál kezdik, a nagy győzelemmel fejezik be. A Néphadsereg Múzeumából viszont alig tudtam kijönni, nem azért, mert nem engedtek, hanem azért, mert szinte lázba hozott a 20. századi fegyverek pompás gyűjteménye. Már az épület előtt is egy tank áll, egy helikopter, meg egy kétfederes gép, előttük lokátor, mögöttük pedig messzehordó ágyú. Mielőtt a múzeumban lépünk, felírják az adatainkat, amikor látták az útlevélben, hogy Magyarországról jöttünk, akkor nagyon meglepődtek és örültek neki. Tehát nem tudom, hogy ez miért fontos, hogyha amerikai lennék, akkor riasztanák az elhárítást, vagy mi lenne, nehogy le tudjam fotózni a dobtáras géppisztolyt. Minden esetre bent azért engedékenyebbek az őrök. Én is megérintettem az egyik tank lövegtornyát. A vigyázó katona udvariasan elfordult. Hát, hogyha kibírta a jármű a franciák elleni háborút, akkor ettől most már igazán nem lesz baja. Láttam egy nagyon brutális képet Laoszban az egyik múzeumban. A függetlenségért folytatott küzdelem idején laoszi gyerekeket szakítottak el az anyjuktól, majd beledobálták őket egy kútba. Nem tudom, hogy történt-e ilyen a valóságban, vagy csak propaganda eszköz az egész, de borzasztó látvány a kép, az biztos. A franciák még 1893-ban foglalták el a területet, ahol az első század közepétől élnek laó törzsek. Megszokhatták már, hogy valaki mindig uralkodik felettük, mert hol a kmerek, hol a tájok, hol a vietnámiak csatolták magukhoz a Mékong folyónak ezt a vidékét. Volt egy olyan időszak, amikor kikiáltották a millió elefánt laoszi királyságát, de hát az egyébként békés laók élete szinte mindig állandó küzdelem volt. A második világháború idején a franciákat felváltották a japánok, aztán 46-ban visszajöttek a franciák. Ekkor azonban a laoszi kommunisták fellázadtak a gyarmatosítók ellen. Kompromisszumként a nyugat megengedte az önállóságot, de királyság formájában, nehogy újabb szovjetbarát állam szülessen. A vietnámi háború idején azonban erőre kaptak a kommunisták, és a szomszéd ország segítségével legyőzték a királyi csapatokat. A korábbi uralkodót családjával együtt átnevelő táborba küldték, és itt is haltak meg később. Ma is csak egy párt létezik, a laoszi népi forradalmi párt, és a szocializmus könnyedebb formáját próbálják építgetni. Az egykori királyság nem véletlenül viselte a millió elefánt nevet, Laosz területén ma is nagyon sok ormányos él szabadon, több ezret pedig munkára fogtak be. Az 5 milliós országban, Laoszban elvileg mindenki dolgozik, a legtöbben a rizsföldeken, melyeket bivajok segítségével művelnek. Mi is kipróbáltuk a rizsvetést, amikor a keményre döngölt, vörös földúton átautóztunk, a sofőrünk balra mutatott, vetnek, mondta, és láttuk, hogy 50 fiatal hihetetlen sebességgel dolgozik a vizes földön. Megálltunk, kieszálltam az autóból, és a munkások felé intettem. Erre mind az 50-en abba hagyták a munkát, elkezdtek felém bámulni, és nekem intettek egyet. Hát olyan volt, mint amikor Dr. Livingstone Afrikában megérkezett. Erre sem sok turista járt, az biztos. Becaplattunk a fiatalokhoz, és vetettem egy kis rist. Nagyon figyeltek közben, hogy jaj, mi történik, de mindenki nagyon kedves és barátságos volt, és egészen elérzékenyültem, annyira jól éreztem magam. Aztán tovább haladva megnéztem a Mékong folyó híres vizeséseit. Ezek nyáron kiszáradnak, bizonyos évszakban meg nagyon-nagyon szépek. Végül is, amikor ideértünk, akkor éppen a száraz terület volt, úgyhogy csak csordogált valami, és egy ilyen kis csónakázott tavat lehetett kipróbálni, ott lehetett csónakázni, ez volt a maximum. De vannak olyan évszakok, amikor sok az eső, és akkor gyönyörűek ezek a természeti képződmények. A fővárosban, Vientienben a Mékong folyó partja az, ami a leglátogatottabb turista szempontból talán a legérdekesebb, bármint említettem, itt nem vetik szét a turisták a bejárati ajtókat, amikor jönnek ide az éttermekben. A legtöbb vendéglőben csak a személyzet tartózkodott, aztán felfedeztünk egy indiai étkezdét, ahol pár turista békésen feladozott valami gusztustalan szárnyast. Hát legalább nem leszünk egyedül, gondoltam. Az ölünkbe raktak egy kis partedlit, rajta volt még, amit az előző vendég ott hagyott. Hát túltettem ezen magam, és rendeltem egy köris csirkét. Maga a csirke annyira durván nézett ki, olyan undorító lében fürdött, hogy gyorsan kértem még egy kis frissen sült tészta kenyeret. Ez errefelé Jolly Joker, a franciák terjesztették el a péksüteményeket, és ezek a tészta kenyerek mindig frissek és finomak. Aztán másnap már a hotelben ebédeltünk, ott nagyon jó volt az ennivaló, tehát azért nem igaz az, hogy minden étterem ilyen, vannak ilyen éttermek is bizony kétségtelen a laoszi fővárosban, tehát vannak nagyon jó helyek is. A helyi specialitások például remekül sikerülnek. A napon szárított marhahús csík, ez például az egyik fogás. A chipshez hasonlóan ropog a fogak között, és meg kell mondjam, nagyon ízlett. Akkor volt még ilyen tészta, hogy csirkés hagymás répás tészta. Ez is nagyon finom volt, hozzá friss papaja lé dukál. Laosz a dél-kelet-ázsiai országok közül az egyetlen, amelynek nincsen tengeri kijárata, mégis nagyon sok helyen árusítanak halakat és rákokat. Ezeket részben Vietnámból hozzák a tengerből, részben pedig a Mékong mellékfolyóiból. Láttam szomorú békákat is az egyik helyi piacon, állítólag kedvelt hétvégi csemege. Az észak-laoszi vásár hangulata nem csak a kétéltűek miatt egyedülálló, van itt mindenféle rizs, láttam szöcskét, tücsköt, bogarakat, és hát a legizgalmasabb az a helyi mobiltelefonbolt volt, ilyen két szimkártyás házira gyártott készülékeket is árusítottak, nagyon furcsa volt az biztos. Laoszban egyébként nem láttam annyi szegény embert, mint Kambodzsában. A karrierre vágyók dolgozhatnak a pártban, a nyugalmat keresők elmehetnek buddhista szerzetesnek, mások az országba beengedett szállodaépítő nyugati cégeknél helyezkednek el. Minden esetre van már Mercedes kereskedés, vagy mindenféle más nyugati automárkának kereskedése, és ezek már adnak is a gépjárműveket, bár azért még amikor az utcán vagyunk a fővárosban, látjuk, hogy általában olyan 10-12 éves autók, vagy néha 20-25 éves autók is szelik az utat, de az kétségtelen, hogy azért fejlődik Laosz is. Minden esetre az biztos, ha valaki ide kirándul, akkor pihentető, kellemes és nagyon furcsa, egzotikus nyaralásban lehet része. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a műsort a hírek után, maradjanak velem!